kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Ezen a télből esősre váltott szerda délutánon is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A közvélemény most teljes mértékben arra figyel, hogy milyen döntést hoz Klaus Johannis államelnök az új miniszterelnök jelölt ügyében. A mai műsorban egy a kora délutáni órákban rögzített interjúban mi is az esélyeket latolgatjuk, arra próbálunk rávilágítani, hogy mit kell tudni az új miniszterelnök jelöltről, egyáltalán premier lehet-e a román kabinet élén egy hölgy kinevezése. Milyen tapasztalatokkal rendelkezik a miniszterelnök jelölt asszony? A volt kormányfő menesztésének okaira is megpróbálunk rávilágítani, az RMDS szerepéről is szót ejtünk, illetve azt is áttekintjük, hogy a múlt hét elején történt konkrét lépés kapcsán az autonómia törekvések összehangolására vonatkozóan megriadtak-e a román pártok a korábbi viták elcsitulása miatt a magyar körökben. Nos, ezeket a témákat ajánlom szíves figyelmükbe a mai napra kész műsorban, amelyben vendégünk Széke István politológus, az RMDS társadalomszervezéssel megbízott ügyvezető alelnöke, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Fél év után ismét kormányválság van Romániában. Ma délután kezdődnek el az egyeztetések az új kabinet felállítása érdekében a Cotroceni palotában. Most hogyan értékelné ezt a fél év utáni újabb válságot? Mennyiben vetheti ez vissza az országot egyáltalán a külföldi megítélésére? Mennyire lehet káros?
Kormányválság az soha nem jó, hiszen ugye, amit az RMDS az utolsó állásfoglalásában is kinyilvánított, hogy a legfontosabb a stabilitás. Stabilitás, hiszen rengeteg probléma van, ez az év nehezen indult, adójogszabályok kapcsán, költségvetés kapcsán van egyféle bizonytalanság, nagyon egyértelmű, határozott lépések lennének a kormány részéről, és ehelyett a kormány elsősorban saját magával van elfoglalva, illetve hát a parlament többsége pedig ugye a különböző kormány összetételekben és struktúrákban gondolkozik, ahelyett, hogy ezekkel a konkrét kérdésekkel foglalkozna.
Mihály Tudoszi már a múlté, hát nem hiszem, hogy túlságosan sajnálnánk egyáltalán az ő távozását. Ezt a magyar közösség a múlt heti nyilatkozata kapcsán határozottan kérte is. Nos, tekintsünk inkább előre. Az új kormányfőjelölt egy hölgy. Ez premierként számít Románia belpolitikai életében, mert hogy eddig hölgy még nem volt miniszterelnök. Mit tudnak önök, mit kell tudni Viorica Dăncilă-ről, és mennyiben látják valósnak ezt a jelölést, vagy jónak egyáltalán?
Ugye sok szereplős ez a játék, hogy ugye egy sakkpartihoz hasonlítsam, hiszen a legfontosabb kérdés az az lenne, hogy a kormány élén milyen teljesítményt tud nyújtani a fennálló problémák esetében. Na most ilyen szempontból az eddigi karrierje nem a legmeggyőzőbb. Ugye Európa parlamenti képviselő, ami azért fontos, hiszen több éve azt tapasztalja, hogy a politikát azért másképpen is lehet művelni, mint Romániában. Nem, mintha az Európa parlamentben nem lennének viták, de azért ott vannak bizonyos sarkalatos pontok, bizonyos konszenzuálisan elfogadott értékek, és ezekkel nem lehet szembe menni úgy, hogy mondjuk a halál büntetés visszaállításáról gondolkodunk az egyik nap, és másik nap pedig hát kötélre szeretnénk az ország lakosságának egy részét. Tehát ilyen szempontból jó. Valóban eddig nem volt miniszterelnök hölgy Romániában, jelölt már volt, emlékezzünk vissza, és lehet, hogy ilyen szempontból azért ez is egyféle pozitív elvárást jelent. Probléma az, hogy azért adminisztratív tapasztalata a hölgynek nincs, végrehajtó hatalomban soha nem volt, és úgy tűnik az információk szerint, hogy a gazdasággal eléggé hadilábon áll. Tehát nem egy olyan személy, aki a gazdaság kérdésében egy újabb szemléletet, egy újabb víziót tudna behozni. Amit tudunk róla, és amit talán mellette szólt nevesítése kapcsán, az elsősorban az, hogy a PCD elnökének, Dragniának a hűséges bizalmasa, és az egész politikai karrierjét tulajdonképpen neki köszönheti. Tehát ilyen szempontból Dragnia meghosszabbított keze lenne, és hát ugye itt azért utaljunk egy strukturális problémára, ami ismételten miniszterelnök váltást eredményezett, hiszen én azt gondolom, hogy most a személyi preferenciák és a hatalmi harcokat leszámítva itt azért egy strukturális probléma is van, hiszen hogyha szétnézünk Európában, azt látjuk, hogy a miniszterelnök az általában a legnagyobb kormánypárt elnöke is egyben. Így garantálja azt, hogy a párt mögötte van, hiszen a párt ugye a parlamenti többség, vagy a parlamenti jelenlét által biztosítja a kormány hátterét, illetve azt is biztosítja, hogy a kormány, illetve a parlament többsége között surlódásokat, vagy nézett különbségeket azért tárgyalásos úton meg lehet oldani. Ugye Romániában Dragnea nem lehet miniszterelnök, és ezért óhatatlanul egyféle kétfejűség alakul ki. Így volt ugye ez a kétfejűség az első, végül is Dragnea által nevesített miniszterelnök ugye Grindianu esetében is, és most Tudosi esetében is. Tehát néhány hónap elteltével mindegyik szembefordult Dragniával. Az okok sokrétűek, de azt azért látni kell, hogy Romániában a miniszterelnök kezébe van szinte a hatalom teljes egésze, és ilyen szempontból bármikor kiépíthet akár egy hatalmi struktúrát a meglévő pártelnök ellen. Tehát Dragnea mindig attól fél, hogy a miniszterelnök szembefordul vele, és elveszíti ennek következtében a PCD elnöki pozícióját. Tehát erre kereső különféle megoldásokat, és hát most ugye a legújabb megoldási kísérlete pedig hát az általa miniszterelnök jelöltnek nevesített hölgy.
Csak hogy van két olyan sajátosság, és ön már rávilágított ezekre, ami annak ellenére, hogy viták voltak Liviu Dragnea és Mihály Tudose között, talán jobban, keményebben nyomtak alatba. Azt írták a számlájára, hogy azért kellett mennie, mert hogy egyrészt neki ment frontálisan Liviu Dragnea egyik hűséges alattvalójának, Kármén Dán belügyminiszternek, akinek a lemondását követelte, másrészt pedig, hogy nem vállalta fel az igazságügyi törvénymódosítási csomag véghezvitelét, nevezetesen a büntető jogi törvények módosítását, amelyek kapcsán mind Liviu Dragnea, mind pedig több vagy eljárás alatt álló, vagy pedig éppen szabadságvesztését töltő szociáldemokrata helyi kiskirály lett volna tisztára mosva. Ön hogyan látja ezt a kérdést?
Ilyen kétségtelenül voltak félreértések, vagy akár eltérő véleménykülönbségek a miniszterelnök és a pártelnök között, de kétségtelen, hogy a legfontosabb nem csak Dragnea, hanem a PCD több meghatározó politikusa szempontjából is az igazságügyi törvények módosítása. Nem mondom azt, hogy igazságügyi reform, hiszen ennek egy jelentős része az megtörtént, és ez az RMDS is támogatta, hiszen itt egyszerűen egyféle racionalizálási kísérletről volt szó, strukturális elemekről, és nem arról, hogy az, aki ellen büntető eljárás folyamatban, vagy éppen büntetését tölti, azok egyféle mellevelet kapjanak. Tehát ugye ez a büntető törvénykönyv átszabását feltételezi, és a PCD szempontjából nem elsősorban az igazságszolgáltatás strukturális problémáinak a megoldása volt legfontosabb, ugye amiről az Alkotmánybíróság is többszörösen állásfoglalt, hanem elsősorban a büntető törvénykönyv átszabása. Igen, és ilyen szempontból azért a dolog összetett, hiszen itt feltételezhetjük azt, hogy ennek intézményi ellenállása is van, nem csak az utca nyilatkozik ezzel kapcsolatban nagyon egyértelműen.
Hát mindenképpen a jövő zenéhez, hogy milyen konkrét lépések történnek, ha egyáltalán Viorica Dencsile lesz az új miniszterelnök. Nagy előnye van két elődjével szemben. Egyrészt ugyebár az, hogy hölgy és premiért jelenthet Románia belpolitikai életében, másrészt pedig, hogy teleormáni származású, és ön is kihangsúlyozta, hogy hűséges alattvalója Liviu Dragneának. Két korábbi miniszterelnök nem igazán volt ennyire közel a pártelnökhöz. Nos, e tekintetben pozitív lépése van mindenképpen a párt szempontjából. Igen, nem csak felvetődik a kérdés, hogy milyen szerepe lehet a kinevezésben Klaus Johannis államelnöknek, aki nem is olyan rég, egy bő hete nyilatkozta azt, hogyha ismét meneszti miniszterelnökét a Szociáldemokrata párt harmadjára, ő már nem nevesít a párt köréből miniszterelnök jelöltet. Megtörténhet-e ez? És már egy fricskát küldött a PCD irányába azzal, hogy nem Pavel Stanescu-t, hanem Mihály Fifort nevezte ki ügyvivő miniszterelnöknek.
Igen, ez egy érdekes kérdés, hiszen Johannis esetében is több szempontot kell végig gondolni. Tehát Johannis főleg a parlamenti ellenzék mélyrepülése okán ő jeleníti meg az ellenzéket, ami nagyon sok esetben az utca hangját, legalábbis a nagyvárosok tüntetéseinek a prioritásait, értékrendét adja vissza. Tehát jelenleg azt mondhatjuk, hogy a legfontosabb PCD-vel konfrontálódó, annak ellen elnökével konfrontálózó tényező Romániában az az államelnök. Az államelnöknek nagyon nagy politikai legitimitása van, hiszen közvetlenül volt megválasztva, azonban ezzel nem arányos a hatásköre. Ha az alkotmány szempontjából gondoljuk végig ezt a kérdést, Johannis nem tehet sokat. Nem tehet sokat. Valóban neki csak a miniszterelnök jelölt nevesítésénél van szerepe, és abban az esetben, hogyha két nevesített miniszterelnök jelölt nem nyeri el a parlament többségének bizalmát, abban az esetben kiírhatja az előrehozott választásokat. Most előrehozott választások Romániában eddig nem voltak, és most se úgy tűnik, minthogyha lennének, hiszen a parlamenti képviselőknek, szenátoroknak nagyon fontos a saját mandátuma, és több olyan eset is volt eddig, amikor egy fél évvel sem voltak hajlandóak megrövidíteni a mandátumukat, amit mondjuk jó lett volna saját pártjuknak. Tehát itt van egy önérdek, és ilyen szempontból a legalábbis a második nevesítés nagy valószínűség szerint átmenne a parlamenten, függetlenül attól, hogy Johannis kit jelölne. Most Johannisnál ugye egyrészt ő valamilyen formában meg kell feleljen azoknak az elvárásoknak, amit a potenciális szimpatizánsai vagy potenciális szavazói jelentenek. Tehát az úgymond Johannis értelmezésű jogállamnak a fenntartása, és ennek a most már lassan egy éve tartó tüntetés sorozatnak az elvárásainak való megfelelése. Az utca hangja mindenféleképpen azt szeretné, hogy Johannis ne adjon még egy mandátumot a PSZD-nek, azonban az ellenzék jelenleg nincs olyan helyzetben, hogy egy kormányt tudjon alakítani. Ugye, emlékezünk vissza, 2016-os decemberi választásokat követően a PSZD szerezte meg a parlament 47%-át, szövetségese, az ALDE pedig a 6%-ot. Tehát amíg nem sikerül egy szakadást előidézni a PSZD-n belül, vagy pedig nem sikerül a Terricsánó-féle ALDE-t átállítani egy más pályára, addig egy kormányváltás lehetősége nem áll fenn. Ugyanakkor Johannisnak nagyon fontos az is, hogy következő mandátuma szempontjából ne legyen erős ellenjelöltje. Ezért neki érdeke a PSZD-n belül fenntartani a mostani zavart, a mostani mélyrepülést, és még azt is hozzátenném, hogy ha ebből a logikából nézem, akkor Drágnyá által elnökölt PSZD neki érdeke, hiszen Drágnyá a különböző perei által azért erősen támadható. Nem bírja a közvélemény bizalmát, és ilyen szempontból, mint pártelnök, nem veszélyes az ő következő mandátuma számára. Másik nagy kérdés, hogy kit lehet felépíteni a közvélemény szempontjából a következő másfél év alatt, vagy ugye jövő ősszel lesznek az államelnök választások, és ugye egyelőre Bukarest főpolgármesterre lenne a leglogikusabb jelölt a PSZD szempontjából, de hát ugye az ő ismertsége Bukaresten kívül azért nem olyan, hogy komolyabb problémát okozzon. Most a mostani PSZD-s nevesítés nem okozna különösebb problémát Johannis szempontjából. Én legalábbis nem gondolom azt, hogy Viorica Dăncilă esetleg miniszterelnökként annyira megerősödne, hogy másfél év múlva reális alternatívát jelentene Johannisnak. Tehát Johannis esetében itt egy kettősségről beszélhetünk. Egyrészt fontos lenne számára, hogy legalább az első PSZD jelölést visszaküldje, mint ahogy visszaküldte ugye ezelőtt egy évvel is, akkor ugye nemzetbiztonsági érdekre való hivatkozással, de ugyanakkor a mostani jelölés, én úgy látom, hogy a hosszabb távú érdekeit nem veszélyeztetik.
Az RMDSZ beleszólhat-e ennek a folyamatnak valamilyen irányba, alakulásába, egyáltalán milyen csomaggal, javaslatcsomaggal megy ma délután a szövetség küldöttsége a Cotroceni palotába?
Tehát az RMDSZ érdeke az most is a stabilitás. Most is a stabilitás. 2018-ban vagyunk, a román centenárium évében. Tudjuk, hogy ez egy nehéz év lesz, de hát ebben lehetőségét is látjuk annak, hogy megmutassuk magunkat az ország többségének. Most ehhez nyugalom kell, biztonság kell, az kell, hogy azok a gazdasági mutatók, amelyek elég jók Románia esetében, fenntarthatóak legyenek, az kell, hogy az önkormányzatok ne omoljanak meg az év végére költségvetés szempontjából. Tehát fontos lenne az RMDS szempontjából, hogy legyen egy olyan kormány, ami tegye a dolgát, oldja meg azokat a kérdéseket, ami az emberek mindennapjait meghatározzák. És ez nem a miniszterelnök személyének a kérdése, vagy annak kérdése, hogy akkor a büntető eljárás alól ki lehet-e vonni a PCD elnökét a büntető törvénykönyv módosításával. Tehát ilyen szempontból az RMDS mindig egy stabilitást követő párt. Na most a miniszterelnök és a következő kormány megválasztásában szerepe igazából csak akkor lehet, hogyha a PCD-ALD pártkoalíciónak nincs többsége. Ameddig többsége van, addig a következő kormány megválasztása, megszavazása nem az RMDS-től függ, és az RMDS azt érdemben nem tudja befolyásolni.
Elhangzott két nyilatkozat az utóbbi 24 órában. Egyrészt Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök azt hangsúlyozta, hogy a szövetség érdeke a minél hamarabbi kormány megalakulása. Másrészt viszont Kelemen Hunor szövetségi elnök azt hangsúlyozta, hogy nem teljes mértékben automatizmus az RMDS részéről a szociáldemokrata kormányfőjelölt megszavazása. Nos, ez a kettő valamelyest ellentmond egymásnak, nem?
Nem mond ellent, hiszen az egyik egy tartalmi kérdés, a másik pedig egy módszertani kérdés. Kétségtelen, hogy gyorsan kell megoldani ezt a politikai krízist, hiszen egy kormány megbuktatása, vagy a miniszterelnök lemondása az kétségtelenül egy politikai krízis. Elsősorban azért kell gyorsan megoldani, hiszen a megoldásra való problémák hosszú sora, illetve az ország közhangulata ezt kívánja. Tehát ez egy egyértelmű kérdés. Kelemen Hunor elnök úr arra utal, hogy az RMDS és a PCD között van egy megállapodás. Ez egy parlamenti megállapodás. Ebben a parlamenti megállapodásban nevesítve van ugye az autópályák kérdése, nevesítve van az oktatási kérdése. Nincs szó benne az igazságügy átszervezéséről, és hát egyáltalán nincs szó ugye a büntető törvénykönyv módosításáról, amiről az RMDS ki is jelentette, hogy a PCD-nek ezt a kezdeményezését nem támogatja. De hát arról sincs ebben szó, hogy az RMDS a PCD által javasolt miniszterelnököt, kormányt támogatná, megszavazná. Tehát valóban nincs egy olyan dokumentum a két szervezet között, vagy az RMDS-nek nincs egy olyan egyéb fórum előtt sem vállalt állítása, hogy ő a PCD-nek mindenféle elképzelését támogatná. Ez alkuk kérdése, mindig ugye az úgy tevődik fel a kérdés, hogy mennyit ér meg végül is a szociáldemokrata pártnak az RMDS támogatása. Láttuk a nyáron, hogy ebből nagyon nagy galibák is lehetnek, hiszen annyira hiszterizált a politikai közvélemény ugye az autonómiák kérdésében is általában az erdély magyarok jogos követelése kapcsán, hogy ezek a lépések lehet, hogy a magyar lakosságnak is többet ártanak, mint használnak.
Csak hogy van, ha már alkutárgyát említette, van nagyon fontos két kérdés, amely napi renden van, és jó lenne a tavaszi parlamenti ülésszak kezdetén már ismét felvetni és valahogy véglegesíteni. Gondolok itt a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum megalapítására, valamint az egészségügyben történő anyanyelvhasználat módszertanának a kidolgozására, és ez a többségnek a támogatása nélkül nem valósulhat meg, úgyhogy ez egy igencsak meggondolandó probléma lehet a jövőt illetően, mármint az RMDSZ álláspontjára vonatkozóan a kormányhoz való viszonyulásban.
Igen, így van. Az RMDSZ-nek adottak a napirendjei, úgy, ahogy az elmúlt hónapban ezeknek a kérdéseknek a megoldását próbálta minden eszközzel, most is ugye az a kérdés, hogy a mostani politikai krízis és az ezzel kapcsolatos kormányváltás felértékeli-e annyira az RMDSZ-t, hogy a számára fontos prioritásokat meg lehessen valósítani.
Felvetődik egy kérdés, és az a bizonyos, sokat emlegetett, a nevét nem mondom ki, televízióadón volt egy reakció pont a miniszterelnök menesztése után, hogy felvetődött egy jeles, korábban nagyobb hatással bíró kolozsvári szociáldemokrata vezető részéről, hogyha az RMDSZ bekerül a kormányba, akkor világvége lesz. Bekerülhet-e az RMDSZ ebben az új helyzetben a következő kabinetbe?
Annak ellenére, hogy a politika az a végtelen lehetőségek tárháza, én úgy gondolom, hogy ebben az évben az RMDSZ nem vállal kormányzati szerepvállalást, már csak azért sem, mert nélküle is megvan a többség. Tehát ugye az RMDSZ eddig több kormányban ott volt, de kétségtelen akkor volt a legnagyobb szerepe, amikor ő álláspontja, ő mandátumai alakították ki a többséget. Ez a 2004-es év volt. Ez volt az egyedüli olyan pillanat, amikor az RMDSZ döntötte el, hogy milyen kormánya lesz Romániának, milyen parlamenti többsége lesz Romániának, és akkor az RMDSZ a liberális és a demokrata párttal alakított többséget. Volt az RMDSZ több olyan helyzetben is, amikor nem a többséget biztosította, hanem csak a többséget stabilizálta. Tehát ugye ez szaknyelven azt mondjuk, hogy fölös mandátumokkal rendelkezett, hiszen ezek a mandátumok nem elsődlegesen a többség kialakítását célozták, de a tapasztalat ezekkel a kormányzati szerepvállalásokkal azért az volt, hogy az RMDSZ szempontjából fontos kérdéseket le lehet szavazni, illetve meg lehet szavazni olyan törvényeket, amiben az RMDSZ nem érdekelt. Én úgy gondolom, hogy tekintettel arra, hogy ez az év ugye eléggé terhes sok potenciális politikai vitával, vagy kisebb-nagyobb botrányokkal, hiszen csak az év elején vagyunk, ugye, és már látjuk, hogy milyen mozgalmas hónapunk volt. Én úgy gondolom, hogy az RMDSZ nem fog szerepet vállalni a következő kormányban, de kétségtelen, hogy ez a kérdés egy nagyon alapos elemzés igényel, és a végső szót az RMDSZ döntéshozó fórumai fogják meghozni. Én ebben a kérdésben csak a saját véleményemet tudom mondani.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Székely István, egyben a Kulturális Autonómia Tanács elnöke is eléggé megbolygatta a belpolitikai vizeket, az az esemény, amely az elmúlt hétfőn, január 8-án történt Kolozsvárott, amikor is a három magyar politikai párt vezetői kézjegyükkel látták el azt a fontos dokumentumot, amely az autonómia törekvések további összehangolásáról szólnak. Ez eléggé nagy rövid zárlatot váltott ki a román politikai életben, és hát senki sem akar erről tárgyalni, még akkor sem, hogyha ugye már a párbeszéd fontossága a politikai életben az rendkívül nagy jelentőséggel bír. Nos, hogyan látja a törekvéseknek a további alakulását? Egyáltalán ilyen közegben, 2018-ban lehet-e valamilyen konkrét lépésben reménykedni, vagy valamilyen fogadókészséget felvetni, felfedezni a román fél részéről?
Ez nagyon nehéz kérdés. De hát megint visszatérek a stabilitásra, a kiszámítható, racionális kormányzásra, hiszen teljesen természetes, hogy még a zárdi magyarok jogos követeléseiről való párbeszédnek a beindítása is egy politikai nyugalmat, egy kiszámíthatóságot, egy stabilitást feltételez a közélet szempontjából. Akkor, amikor azt látjuk, hogy a kormány és az ellenzék minden egyes eszközt felhasznál az ellenfelének a diszkreditálására, még a párbeszédnek a feltételei sem adottak, hiszen azt látjuk, hogy abban az esetben, hogyha az RMDSZ bármilyen formában közeledni próbál valamelyik politikai pólus irányába, abban a pillanatban előveszik a nemzeti kártyát, és hát ez a centenárium évében azért eléggé hatásosnak is bizonyulhat. Fontos volt ez a január elejé három magyar párt által történő állásfoglalásnak az aláírása, hiszen azért ugye egyrészt azt látjuk, hogy ebben olyan nagyon új dolgokat nem mondtak a magyar szervezetek. Visszatértek ugye a kolozsvári nyilatkozathoz, ami ezelőtt 25 évvel volt, visszatértek ahhoz a törvénytervezetekhez, azokhoz az elképzelésekhez, ami meghatározta az elmúlt 20 évet. Tehát újat nem mondtak ezzel a nyilatkozattal, de nagyon fontos volt felmutatni azt az egységet, ami a jövőre vonatkozik. Hiszen ugye kolozsvári nyilatkozat óta, ami 1992-ben volt, azóta már megindult egyféle szétfejlődés, most három politikai szervezetről beszélünk. Ezek a szervezetek az elmúlt években nagyon sokat vitatkoztak, szivatkoztak, időnként talán a nem is egy olyan hangnemben, ami illő lenne a magyar politikához. Most fontos annak a jelzése, hogy ezek a pártok félre tudják tenni a különböző kérdésben meglévő véleménykülönbségeket. Össze tudnak fogni abban a kérdésben, ami talán a legmegosztóbb téma volt az elmúlt években, és hát közösen tudják azt mondani, hogy úgy, ahogy Kós Károlyék idejében az impériumváltás után 1921-ben a kiáltó szóban a nemzeti önrendelkezést, az autonómiát határozták meg követendő célnak, úgy a mostani politikai generáció is a következő 100 évhez ezzel a programmal, ezzel a szemlélettel kezd hozzá.
Éppen ez a lényege a dolognak, úgy tűnik, olvasom a román sajtóban, természetesen, hogy a normálisabb román sajtóban, és nem a szélsőségesben, hogy ez riasztotta meg, ez az összefogás, az, hogy a korábbi évek torzsalkodása helyett imárom a magyar pártok képviselői összefogtak, és közös álláspontot képviselnek autonómia ügyben. Ez megriasztotta a Dumbovica parti politikai erőknek a képviselőit, a román politikusokat, és ezért helyezkedtek olyan álláspontra, amilyenre helyezkedtek. Lehet ennek egy ilyen háttere?
Igen. Igen, mert ugye ez két szempontot érdemes itt megemlíteni. Egyrészt nagyon sokszor kijátszották a magyar szervezeteket egymás ellen. Vagy legalábbis megpróbálták kijátszani egymás ellen. A másik kérdés pedig, hát ugye elsősorban egy nyugat, egy külföld irányába felmutatott egység, hiszen mindig az jön vissza a diplomácia különböző csatornáin, hogy nem tudjuk, mit akarnak a magyarok. Az egyik ezt akar, a másik azt akar, állandóan vitatkoznak, veszekednek, ellenmondanak egymással. Igen, eltelt 100 év, amióta Erdély egy más közjogi struktúrának a része lett. Igen, még mindig itt él egy igen jelentős számú nemzeti közösség, de jövőképe tekintetében nincs egy egységes álláspontjuk. Vita van abban, miképpen képzelik el ebben az országban a nemzeti identitásuk megőrzését, magyarként való megmaradásukat. Most ebből a perspektívából is nagyon fontos ez a nyilatkozat. Igen, a magyarok egységesen a közjogi kérdések tekintetében a nemzeti autonómiákat tartják megfelelőnek a saját jövőjük biztosítása szempontjából. Azért azt is hozzátenném, hogy ez csak a közjogi kérdés. Nem lehet azt mondani, hogy az erdélyi magyar közösség egy szóval autonómiát akar. Nagyon sok érdeke, szempontja, szemlélete van az erdélyi magyar közösségnek. Ez a közösség is nagyon sokféleképpen tagolt, de azok a kérdések, a magyar oktatás széleskörű biztosítása, ennek a magas szintű biztosítása, a nyelvhasználat, a gazdasági fejlődés, a jól fizető munkahelyek, a prosperitás, a családunk, gyermekeink jövőjének a biztosítása, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyeknek közjogi struktúra szempontjából az autonómiák jelentenek egyféle biztosítékot.
Ehhez a gondolatához már nincs mit hozzáfűznöm. Köszönöm szépen, hogy ebben a forró időszakban rendelkezésünkre állt, és tájékoztatta a kedves hallgatókat az aktuális kérdésekről. Tisztelt Székely István politológus, az RMDS társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke. Köszönöm szépen ennek az interjút.